Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Hát nem tudjuk, hogy Putyin után mi jön, de azt azért érzékelni kell, hogy az orosz társadalom, tehát Putyin ellenzéke az nem feltétlenül a nyugatbarát, liberális demokrata ellenzék. Tehát azért a felemelkedő orosz középosztály, akik nem feltétlenül fogják különben, hogy is mondjam, meghatározni az orosz politikát, ezt is tudjuk, azoknak egy része az nacionalista.
A magyar kormány szerint nem kényszerítette térdre Oroszországot az uniós szankciócsomag, ellenben Európa kárvallottja ezeknek az intézkedéseknek. De hol van az igazság? Erről fogom kérdezni mai vendégünket, Deák Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezető munkatársát, vagy főmunkatársát, nem tudom melyik a helyes titulus. Ez itt a Della, a 24.hu gazdasági podcastja. Üdvözlöm adásunkban. Szóval ismerjük a kormány narratíváját, az azt arról szól, hogy tulajdonképpen teljesen fölösleges volt eddig 8 szankciós csomagot hozni Oroszországgal szemben, ezek hatástalanok, az orosz gazdaság köszöni szépen jól van, ellenben Európa recesszióba kerül, magas az infláció, elszállnak a folyófizetési mérlegek. Orbán Viktor miniszterelnök gyakran mondja azt, hogy a mi hamarabbi békét meg kellene kötnie a feleknek, Oroszországnak és Ukrajnának. Megoldana ez mindent egy csapásra?
Hát ebben nem lehetünk biztosak, tudom, egy szankciós háború folyik, amiben nagyjából lehet tudni, hogy mondjuk Európa vagy a Nyugat mit szeretne, békét szeretne, és azt, hogy az oroszok vonuljanak ki Ukrajnából. Ellenben ugye az oroszoknál nehezebb megmondani, hogy az ő szankciós intézkedéseik azok milyen célhoz vannak rendelve. Tehát pontosan mit is várnának el a Nyugat-Európától, illetve az Egyesült Államoktól az oroszok. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből a helyzetből nem olyan egyszerű kijönni, és már még azt is megengedem különben, hogy lehet, hogy még hogyha le is zárul a háború, nagyon sok minden függ attól persze, hogy ez a háború hogy zárul le, akkor is a szankciós rendszer lehet, hogy úgy marad. Tehát, hogy már nem lesz ebből visszaút. Tehát, hogy ugye ami az európai és a nyugati szankciókat illeti, én úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon fontos az, hogy tudni azt, hogy mit várunk el a szankcióktól. Tehát itt azt hiszem, hogy nagyon különböző elképzelések voltak, hogy erre mi, hogy ezek mire jók. És volt ugye a nyugati politikai osztálynak Olaf Scholz, és mondjuk még ugye Mario Draghinak is voltak olyan kijelentései, amik azt ígérték, hogy ez gyors békét fog hozni. Ez valóban nem így történt. Tehát, hogy a szankciókat általában, hogyha már egy háború elindul, és a szankciókkal való elrettentés nem sikeres, akkor nagyon nehéz tudjuk elvárni, hogy gyors sikert hozzon. Tehát, hogyha már úgymond a normaszegő fölvállalja azt nagyjából annak az ismeretében, hogy mi fog következni, hogy megszegi ezt a normát, akkor nagyon nehéz ezt visszacsinálni gyorsan.
Bocsánat, alapvetően hiú ábránd volt gyors megoldást várni ezektől a szankcióktól, vagy pedig az orosz társadalomban, az orosz néplélekben, az orosz gazdaságban rejlik ennek a kérdésnek a kulcsa, hogy nem lehet adaptálni orosz viszonyok közé azt, amit egyébként Európa nyugati felében kivitelezhetőnek gondolnak.
Tehát a gazdasági szankcióknak a logikája körülbelül az, hogy egy olyan mértékű gazdasági kárt okozunk az ellenséges országnak, ami vagy arra kényszeríti a politikai elitet, hogy meggondolja magát, tehát azt mondja, hogy ez túl sok. Teszem azt mondjuk a Nagy-Britannia 1956-os szuezi akcióját az Egyesült Államok úgy tudta megfordítani, hogy olyan gazdasági nyomást gyakorolt Nagy-Britanniára, amire egyrészt az nem számított, tehát nem gondolták volna, hogy az Egyesült Államok ellenük fordul, másrészt olyan mértékű gazdasági kárt okozott volna nekik, hogy inkább visszaléptek ettől a dologtól. Most ez nincs. Tehát, hogy nem tudtunk, egyrészt nem tudtunk olyan gyors gazdasági kárt okozni, hogy az orosz elit így gondolja. Ha ez nem megy, akkor viszont egy gazdasági háborúba kell belemennünk, ahol azokat a képességeket veszti el az ellenséges ország, amellyel ezt a háborút sikerrel tudja lefolytatni. Ehhez viszont biztos, hogy idő kell. Tehát én azt hiszem, hogy most kb. Ebben a helyzetben vagyunk. Egy ilyen gazdasági...
Azt jelenti, hogy a vezető nyugat-európai politikusok rosszul mérték föl ezt a helyzetet?
Hát nem mindenki, tehát hogy én Olaf Scholzot és Mario Draghit említettem, ugye nekik abban az adott helyzetben, egy nagyon nehéz politikai helyzetben voltak tavasszal, amikor volt az adott esetben különben Németországban a politikai koalíció egyik fele, aki minél többet akart, akciókat tenni akart, ugye az, és ugye az társadalom nagy része valamiféleképpen szankcióként kiáltott, másfelől pedig volt egyfajta félelem, hogy mégis ez hova vezet. Tehát nekik többséget kellett teremteniük a szankciós politika mögé, és ezt úgy lehetett ezt a szakadást a társadalom és a politikai osztály között áthidalni, hogy azt mondtuk, hogy ez csak rövid ideig tart. Mire a falevelek lehullanak? Nem fog fájni. Tehát ez egy hívábrát volt. De ott van von der Leyen, az EU bizottság elnöke, ő például sosem mondott időtávot. Tehát nagyon érdekes, hogy ő mindig azt mondta, hogy szankciók kellenek, majd meglátjuk, hogy mi lesz, de nem mondta azt, hogy ez ennek konkrétan valamiféle kifutása vége lenne. Ugyanígy az Egyesült Államok. Tehát ők ilyen nagy évtizedes szankciós sztorik futnak az amerikaiaknál. Ők kerülték azt, hogy itt valami... Még azt is mondta Joe Biden különben, hogy így középtávon szeretné megbüntetni Oroszországot. Tehát, hogy nem a rövid távot messze elkerülték, és mivel ugye az elején nem sikerült, ma már nagyjából látszik az, hogy itt a képességeket kell a gazdasági szankciókkal valamiképpen lebénítani. Ugye az alternatív út, és az sem teljesen kizárható, hogy katonai győzelmet arat adott esetben Ukrajna. Tehát, hogy olyan fokú katonai sikereket ér el, amelyek mellett Oroszország végül is valamiféle kompromisszumra kényszerül, vagy vereséget szenved.
Erre most lát esélyt?
Hát ez nem értek. Tehát ahhoz képest, hogy elindultunk ebbe a háborúba februárban, vagy márciusban, amikor úgy mindenki úgy nagyjából elkönyvelte, hogy itt az oroszok hát azért nyerni fognak, ahhoz képest nagyot fordult a világ. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez meddig tud tartani, nem is az én szakterületem. Tehát ezek a sikerek azért nagyon látványosak, amelyeket az ukránok aratnak meglepőek is, de hát azért messze vannak attól, hogy az egész területet felszabadítsák.
Ezzel a hosszúra nyúlt felvezetéssel megágyaztunk az alapkérdésnek, ami egyébként inkább vág műsorunk fő profiljába. Tehát a kérdés az, hogy mennyire sújtja Oroszországot az a 7 plusz 1 szankciós csomag, amiről eddig döntés született az Európai Unióban. Igaz-e a magyar kormány narratívája, helytálló-e, hogy nem hatnak ezek az intézkedések, és Oroszországot nem ruppantja meg a különböző behozatali korlátozások, pénzügyi szankciók, hogy próbáljunk egy kicsit rendet tenni ebben a helyzetben.
Tehát, hogy ugye a szankcióknak van egy köre, és ezek főleg ilyen embargós intézkedések, amikor nem adunk valamit az oroszoknak, aminek a költsége szerintem Nyugat-Európa is, vagy a nyugat számára alacsony, az oroszokat sújtja, és minden további nélkül fenntarthatóak. Nagyjából ezek a pénzügyi intézkedések, tehát az, hogy az amerikaiak ugye a dollárrendszerből kitiltottak egy csomó orosz pénzügyi szervezetet, a SWIFT-ről való lekötés, a különböző utazási korlátozások, a technológiai szankciók, tehát bizonyos technológiákat nem adunk el nekik. Ezeknek az összköltsége szerintem nem magas a nyugat részéről. Tehát ez minden további nélkül folytatható. A probléma ott van, amikor megpróbáljuk az orosz exportot valamiképpen csökkenteni, tehát a bevételüket csökkenteni, na azt nagyon nehéz. Tudnélék, Oroszországnak egész egyszerűen a mérete, a súlya, és általában különben a világpiaci helyzet sem olyan, hogy ezt könnyen egy-egy lépéssel meg lehetne tenni. Én itt nem vagyok a gyors intézkedéseknek a híve. Ugye gázból ilyet nem hoztunk, de hát olajban próbálunk egy nagyon gyors exportdekonstrukciót elérni az oroszoknál. Itt mindig arról van szó, hogy csökken a világpiac a szállított volumen orosz olajból, tekintettel arra, hogy azért mégiscsak a világ fogyasztásának 7%-át exportálja Oroszország, az mindenképpen lesz egy ár hatása. Tehát ugye ez az egyik nagy kérdés, hogy akkor az exportot hogy tudjuk dekonstruálni. A másik nagy kérdés szerintem az, hogy mondjuk, hogy a világgazdaság 40%-át képviselő nyugat az, amely ezeket a szankciókat bevezette, és 60% nem. Tehát én nem is a mélyítésbe gondolkodnék, hanem inkább a bővítésben, hogy bizonyos intézkedésekre hogy lehet megnyerni nagyobb hatalmakat. Tehát ez szerintem a továbbfejlődés két útja, én nem mélyíteném a szankciókat, mert úgy gondolom, hogy még az olajban is szerintem érdemes lenne visszalépni és lassabban haladni. Tehát nem például Európa steltől kezdődően egy teljes bojkottot akar, hogy nem veszünk orosz olajat. Nem tudjuk, hogy ez mit hoz. Lehet, hogy működni fog, lehet, hogy nem. Ha nem működik, akkor pedig lehet, hogy célszerű lenne 30%-kal csökkenteni, megnézni.
Abban látja a problémát, hogy nem látszanak az alternatív.
Tehát hogy azon túlmenően, amit megcsináltunk, tehát hogy mondjuk úgy, hogy ezeket az embargós intézkedéseket meghoztuk, akkor, amikor már a külkereskedelemnek, tehát magát az orosz exportot próbáljuk csökkenteni, és az exportbevételeket akarjuk csökkenteni, akkor az nagyon nehéz. Na most ugye az intézkedéseknek az a köre, amit már meghoztunk, függetlenül az exporttól, szerintem az is egy ilyen középtávon egy elég komoly visszaesést tud hozni. Tehát tételesen ugye egy csomó cég kivonult onnan, bizonyos technológiai rendszerek egész egyszerűen már most nem működnek, és ez a trend folytatódni fog, vagy azért, mert nem kapnak szoftver frissítéseket, vagy azért, mert nem kapnak műszaki támogatást, pénzügyi átutalások tekintetében problémáik vannak. Tehát, hogy most nagyon nagy bizonytalanság van az, hogy ez most GDP-ben hány százalékpont visszaesést okoz Oroszországnak. Ezzel ugye azt hittük, hogy egy ilyen 10% körüli lesz, most inkább egy 5% tűnik idénre valószínűbbnek. Ettől függetlenül ez egy nagyon komoly strukturális hatás, és éveken keresztül ott lesz vele velük. Tehát, hogy nem fognak tudni ebből kijönni, a jövő év nem lesz jobb, mint az idei, és lehet, hogy még 2 év múlva is rosszabb lesz, mint jövőre. Tehát, hogy egész egyszerűen egy olyan strukturális depresszióba mennek bele most az oroszok, ami viszont sokáig el tud tartani. Más kérdés, hogy nem biztos, hogy azokat a célokat, amelyeket mondjuk egy ilyen háború megnyeréshez feltétlenül szükség van, tehát hogy meggondolják magukat az oroszok, vagy hogy mondjuk ne bírjanak hadakozni, ezt nem biztos, hogy teljes mértékben elérjük ezáltal.
Akkor nézzük meg a számokat. Az orosz jegybank a legutóbbi kamat döntéséhez mellékelt közleményében azt írta, úgy fogalmazott, hogy idén olyan 4%-6%-os gazdasági visszaesésre számítanak. Itt zárójelben jegyzem meg egyébként, hogy a közleményben egy árva hang, egy kuk nincs arról, hogy háború zajlik egyébként Oroszország aktív részvételével, hanem rendre bizonytalan külső körülményekre fogják azt, hogy az orosz gazdaságban miért jelent meg az instabilitás. Az orosz kormány, ha jól emlékszem, akkor legutóbb 2,93%-os visszaesést tartott valószínűleg erre az évre. Egy szó, mint 100, tehát idén már mindenképpen recesszióba fog kerülni az orosz gazdaság, ez nem kérdés. Ami az inflációt illeti, itt éves szinten 20-22%-ot is várnak egyes elemzőházak. Az oroszok ebben is optimistában látják a képet. Szerintük ez valahol 13-15% környékén meg tud állni. De hogyha ezt a képet nézzük, akkor végső soron igazat mond a magyar kormány, hogy nem üti meg Oroszországot, amit az Unió Oroszországgal szemben gazdasági és egyéb szankciókon keresztül hozott döntéseket, vagy pedig ténylegesen megütötte Oroszországot, és még jobban meg fogja ütni a következő időszakban, és ennek érdemi befolyása lehet a háború alakulására.
Tehát most nem, hagyj ne hozzon olyan helyzetbe, hogy nekem a magyar kormánynak a álláspontját kell magyarázni.
Tehát pedig mindenképpen az szeretnék biztos, egy egyértelmű választ kicsikarni.
Gondolom. Tehát az biztos, hogy gazdasági kárt okoz Oroszországnak is. A gazdasági kár jelentős. Tehát, hogy amit kifejtettem, tehát itt a GDP bőven több mint 10%-át fogják elveszteni pár év alatt, ha ez így marad, ez a helyzet. Ugye az a kérdés ezen túlmenően, hogy nem ezért indít valaki szankciókat. Szankciókat azért indít, hogy meggondolja magát az adott kormányzat, és hagyja abba a háborút, vagy veszítse el a háborút. Ez a kettő nem fog bekövetkezni, vagy ha bekövetkezik, akkor nem feltétlenül ezért. De én azt gondolom, hogy igen, a szankcióknak e tekintetben én nem nagyon látom az alternatívát, tehát hogy nem lehet semmit nem tenni egy ilyen helyzetben. bizonyos szankciós intézkedések, és ez főleg itt mondom az exportdekonstrukció az, ami egy ilyen vitatható kérdés, az összes többi szerintem az megáll, tehát azt lehet folytatni, és kell is folytatni, akkor azt folytatni kell. És ugye van egy másik oldala ennek a szankciós háborúnak, hogy az oroszok is tudnak azért visszacsapni, tehát hogy ez mondjuk, hogy is mondjam, az eddigi szankciós háborúkra nem volt jellemző, tehát megnézzük Iránt, Líbiát, Kubát, Venezuelát, Észak-Koreát, ott ugye egy oldalon vezettünk be szankciókat, és azok vagy sikeresek voltak, vagy nem, de tök mindegy, mert nem számított. Itt azt látjuk, hogy rövid távon ugyan, de az oroszok az európai gázzal játszva, és szinte csak ezt használják különben szankciós intézkedésként, iszonyú nagy károkat tudnak okozni, főleg európai országok számára. Tehát, hogy ugye a Magyar Pénzügyminisztérium becslése szerint idén a GDP 11,5%-ával többet fogunk fizetni az energiaszámlával, mint mondjuk 2019-ben, ami hát egy hatalmas strukturális probléma. Tehát, hogy itt bejön egy olyan elem, amit ugye nagyon könnyű egy ilyen logikai kapcsolatba rakni a mi szankciós politikánkkal retorikailag, de hát valójában nagyon nehéz megmondani, hogy az oroszok miért csinálják ezt. Tehát miért zárják el a gázt mondjuk Magyarországnak, vagy Szlovákiának, vagy különben Szerbiának, aki különben még a szankciókat...
Főleg úgy, hogy nincs hatályban olyan szankció, amelyik a magyar energiaellátást ilyen módon érintené. Lesz amikor talán a szenet, de az egy marginális tényező, de a gázra nincsen szankció, az olajra pedig, ami majd decemberben, illetve februártól fog hatályosulni, az speciál a csöveken érkező olajat nem érinti.
Igen. Tehát, hogy ugye ez egy szankciós háború része, amit valóban, ahogy elmondta, hát az oroszok alkalmaznak ellenünk, nem abból következik, de nem tudjuk, hogy mi a kivezetésének a feltételrendszere. Tehát az lenne, hogy teszem azt, ne legyenek egyáltalán szankciók, vagy az lenne, hogy ne adjunk Ukrajnának támogatást, vagy még akkor is fennmarad, hogyha mindent csinálunk, hanem ki kell Ivánt nevezni, teszem azt belügyminiszternek, nem tudni, tehát hogy igazából nem lehetünk abban biztosak, főleg úgy, hogy ugye a gázzal való játékot azért már 2021. szeptemberre előtt elkezdte, szeptemberre környékén elkezdte Oroszország egy olyan helyzetben, amikor nem is tudtuk, hogy háború lesz. Tehát, hogy ez egy ilyen veszélyes így, hogy is mondjam, szakmailag megkonstruálni ezt a dolgot, mert igazából nem tudjuk, hogy mivel van logikai összefüggésben. Nyilván a politikai térben azért ez máshogy néz ki, tehát egy politikai kommunikáció szintjén persze, hát ott valamiképpen össze kell mérni a hatásokat a szankciókkal.
Visszaállhat-e valaha az Európai Unió és Oroszország közti gázalapú, olajalapú együttműködés 2022. február 24-e előtti állapotnak megfelelő módon?
Hát, ugye én mindig azt hittem, és ebben ugye a szakma is mindig megerősített, hogy én majd EU-orosz energiakapcsolatok témában fogok nyugdíjba menni, és 16 éven van a nyugdíjig. Azért az ma már nagyjából világos, hogy legalábbis a gázkapcsolat legjava az elveszett. Tehát ez a része irreverzibilis. Tehát a minimum szerintem egy ilyen eset után annyi, hogy a technológiai lehetőségét megteremti az ember annak, hogy ne orosz gázt hozzon be. Majd, ha lesz valamikor. Tehát, hogy kicsit úgy vagyok vele én is, hogy mondjuk Magyarország számára kb. Az lenne a cél, hogy hát vegyünk orosz gázt, hogyha majd béke lesz, meg hogyha... Most kényszerűen orosz gázt veszünk, tehát nem is lehet szerintem erről lemondani, de távlatilag ott van az infrastruktúra, ha olcsóbb, hozzuk be az orosz gázt, de legyen egy alternatív infrastruktúránk, amin ha baj van, akkor hozzuk be máshonnan. És hát most hatalmas befektetések zajlanak ebbe az irányba. Nehezíti különben majd az orosz gáz visszatérését, hogy nem nagyon lehet ugye azonnali piacon gázt kapni. Tehát a katariak egyértelműen megmondták, hogy ők csak akkor adnak Európának többlet gázt, hogyha ezt hosszú távra lekötjük. Hát itt a hosszú táv az 10 év legalább. Tehát akkor 10 évig azt a szerződésen keresztül be kell hozni azt a földgázt, valószínűleg is fogják adni. Tehát nagyon nehéz lesz visszatérni a normalitáshoz. Olajban nehezebb, persze majd meglátjuk, hogy most hogy fognak működni az embargós lépések, tehát hogy ha emögé bejön egy nagyon komoly infrastruktúrális beruházás, akkor elképzelhetőnek tartom azt, igen, hogy olajban is valamiféle leválás megindul. nem tudni, hogy az olajpiac hogy fog ezt kezelni. Főleg azért, mert ennek van egy nagyon komoly olajtermék komponens, és olajtermékeket, főleg dízelt behozni máshonnan, mint az oroszoktól, nagyon-nagyon nehéz. Tehát hogy ezért kíváncsi leszek, hogy fog kinézni az új piac. A szén meg azért nem annyira érdekes, mert a szenet amúgy is ki akarjuk vezetni a klímapolitika menetrendjében, még akkor is, hogyha most egy ilyen kicsit kérdőjelessé válik ez a dolog, de én úgy gondolom, hogy a szén az majdnem, hogy biztos, hogy teljesen elveszett.
Ha pusztán a gazdasági realitás felől nézzük ezt a helyzetet, akkor nem az lenne a logikus? Most tényleg lehántva róla mindent, amit politika, moralitás, emberi jogok. Nem az lenne a logikus, hogy visszatérni ahhoz az üzleti kapcsolathoz, amely egyébként a háború előttig egy jól bejáratott üzleti kapcsolat volt, kiszámítható költségű volt, és valószínűleg talán az olcsó vagy a legolcsóbb energia termelési és szállítási útvonat biztosította, azzal szemben, hogy most keresi Európa az alternatív forrásokat, amelyek jó eséllyel jóval drágább technológiákat feltételeznek, jóval drágább szállítási útvonalakat feltételeznek. Ha csak a pénz felől nézzük a dolgot, akkor hol van itt az igazság?
Hát nyilván, tehát hogy a háború mindenképpen szétzirálta az üzleti viszonyokat. Tehát ez talán nem titok. Még akkor is, hogyha rövid távon most az oroszok bevétele ebből a kicsi gázexportból több. Én azért, persze ez most már történeti kérdés, én azért nagyon komoly feszültségeket láttam felgyűlni az orosz Európai Uniós energia kapcsolatban, és főleg a gáz viszonylatban. Tehát, hogy itt az Európai Unió, ez egy nagyon üdvös
dolog. Hát, hogy ágazati szinten is?
Ágazati szinten. Az Európai Unió nagyon üdvös dolog, de egy csomó egyoldalú intézkedést hozott, ami egyszerűen nem beszélt.
Tehát kiiratkoztak a klubból?
Hát mondjuk úgy, igen, tehát hogy ugye bevezettünk egy piaci reformot, egy tőzsdei reformot például, azért vannak tőzsdei árak, ami ma nem tűnik olyan okos döntésnek, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. De ez speciál mondjuk például a katariaknak, meg az algériaknak, meg az oroszok ellenére ment. Aztán ugye a másik, hogy bevezetett egy dekarbonizációs politikát, amiből az fakad, hogy ugye azok a szereplők Európában, akik mondjuk gázban érdekeltek voltak, nem mertek hosszú távú kötelezettségeket vállalni, amire még a norvégok, akik aztán Európa ellenséggel végképp nem vádolhatók, és azt mondták, hogy már pedig valamiféle víziót az Európai Uniónak kell a gáz fogyasztásra adni, a gázpiacok jövőjére adni, mert különben ők meg nem fognak befektetni. Tehát a problémák egy része valóban abból származott, hogy az oroszok is elmondták szerintem ott 2010-es évek elejétől kezdődően, hogy bár adaptálunk egy sor kérdésben, de szeretnénk beleszólni, és azért mégis egy 40%-ot leszállító szereplőnek nem lehet azt mondani, hogy de minket az nem érdekel, már pedig ez történt. Tehát azt szerintem mindenképpen benne volt a képletben, hogy az oroszok elkezdjék, hogy is mondjam, nem nevezném ezt manipulációnak, tehát van egy piaci jelenlétük, 40%, nem hallgatták meg őket. Valószínűleg, hogyha nincs háború, akkor is előbb-utóbb, és az oroszok nagyon tisztán megmondták, hogy körülbelül hol van az a határ, ameddig ők hajlandóak földgáz szállítani Európának, és el is mentünk eddig a határig. Utána pedig valószínűleg elkezdték volna úgymond föltornászni az európai gázárakat valamilyen szinten. Egész egyszerűen kínálat szükség lett még. Persze, tehát hogy nem volt optimumon az ő bevétel, a hosszú távú bevétel alakításuk. Tehát mondjuk ez a 20 európai megavatórás gázár, ez teljesen abszurd volt a kontinensen. Tehát ezt az orosz csöves gáz csinálta, illetve azt csinálta, hogy az oroszok, van egy nagyon dinamikus 2010-es években nagyon nagyévű felívelése az uniós importnak, ebben minden második molekulát az oroszok tesznek bele, pótlólagosan. Na most ennek biztos, hogy vége volt. Tehát, hogy ezt az oroszok mondták is, hogy nem fogják tovább csinálni. Tehát én például kezdetben azt hittem 2021 őszén, hogy itt ez egy marketing politika, hogy nem adnak rövid távú orosz gázt, mert ők is ugyanúgy, mint a katariak, vagy az algériak, azt akarják, hogy hosszú távon tessék leszerződni, mert mi csak akkor tudunk beruházáspolitikát csinálni Nyugat-Szibériában. Ma már nem így gondolom, tehát tévedésnek gondolom az akkori megállapításaimat, de én azt gondolom, hogy az állapot, ami a 2010-es évek második felét jellemezte, az nem lett volna tovább folytatható.
Egyáltalán elképzelhető Oroszország nélkül a globális gázpiac, vagy szűkebben nézve az európai gázpiac egy háború utáni időszakban? Nincs akkora súlya Oroszországnak, hogy ez őket megkerülhetetlenné tegye? Az ilyen alkuknál, egyességeknél?
Gázban talán nincs, de hát ezért ez egy nagyon fájdalmas dolog. Tehát, hogy most más, amikor Európáról beszélünk, és más a világról. Tehát az Európába szállított csöves gáz az a teljes globális gázfogyasztás 3%-a. Bő 3. Ez egy nagyon jelentős tétel, főleg az, hogyha azt nézzük, hogy a határokat, nemzetközi határokat átlépő gázkereskedelemnek a 12-13%-a. Na most ugye a globális gázkínálat a nemzetközi kereskedelembe bekerül, az ilyen 2,5% körül nő. Tehát, hogyha 12-13%-ot vissza akarunk nőni, az 4-5 év. Hogyha most nagyon belehúzunk a magas gázárak miatt, nem ez van éppen, mert most még mindig a COVID okozta a befektetési hiátust szenvedjük, akkor is 3 év. És addig tényleg elviselhetetlen gázárak vannak. Tehát amik most, még most is vannak a piacon, pedig most egy ilyen szezonális hullámvölgyben vagyunk, és majd ahogy beindul a fűtési idő, valószínűleg felmennek a gázárak. Tehát ez egy ilyen halálzóna a gáztól függő viszonylag mondjuk ilyen közepes jövedelmű országok számára is. Most nem Moldováról beszélek, hanem Magyarországról, Szlovákiáról, Ausztriáról nem, mert magas jövedelmű, de Csehországról. Rendkívül megviseli ezeket az országokat. Tehát én azt mondom, persze el tudok képzelni az oroszok nélkül európai gázpiacot, csak iszonyú fájdalmas a leválás, főleg ilyen hirtelenséggel, és ez egy nagyon gyors leválás. Tehát sokkal gyorsabb, mint a 70-es
évek. Ez kulcsfontosságú kérdés, hogy el tud képzelni ilyet, vagy egyáltalán elképzelhető-e oroszok nélküli
elképzelhető
gázpiac? Tehát le lehet róluk teljesen válni, úgy, hogy ezt nagyobb megrázkodtatás nélkül vészelje át az európai piac?
Úgy nem.
Vagy idővel előjöhetnek olyan gazdaságossági számítások, érvek, amik az irány módosítására késztethetik az uniós politikusokat. Talán megint közelebb kerülni az orosz piachoz. Vagy az üzleti bizalom annyira megingott Oroszországgal szemben, a háborún túl, vagy a háborúval együtt járó különböző orosz intézkedések miatt, hogy ezt nem lehet visszaépíteni.
Hát én úgy gondolom, hogy az üzleti bizalom gázban mindenképpen ennek vége van. Ugye az ütemezését és a modus operandiát ennek a leválásnak lehetne valamiképpen befolyásolni. Most úgy tűnik, hogy ez nem megy, mert az oroszok hajthatatlanok, tehát hogy ők azért úgy néz ki, hogy elfog. Eddig azt hittük, hogy csak a gáz zárják el. Most már ugye akár bosszúból, mert nem tudjuk, hogy ki robbantotta fel az északi áramlatot, akár ha ők robbantották fel a saját vezetéket, akkor annak folytatásaként most már azt is fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi van, hogyha mondjuk norvég vezetékek kapcsolódnak le a rendszerről. Tehát, hogy mindig azt hittem, nem tudjuk, hogy a háborúnak melyik fázisában vagyunk. Lehet, hogy mindig nyílnak ilyen új, hogy is mondjam, távlatok, ahogy haladunk előre. Na, tehát, hogy a lényeg, hogy meg lehetett volna csinálni az orosz gázról való leválást, csak nem nagyon láttuk ennek okát, mondjuk egy ilyen 5-10 éves távlatban viszonylag békésen. Most egy év alatt történt annyi dolog, ami máskor nem is tudom, tehát hogy majdnem teljes leválást okoz. Rá fog kényszeríteni minket arra, hogy leváljunk, csak ezek az országok eladósodnak, tönkre fognak menni. Hát Magyarországnak, hogyha a jövő év is ilyen lesz, mint az idei, inkább rosszabbnak tűnik különben a jövő év, mint az idei, akkor egy ilyen 30-40 milliárd eurót kell pótlólag kifizetni energiaimportra. Hát ez annyi, mint a jegybanki tartalék, ez annyi, mint a teljes 7 év alatt kapott uniós támogatás. Ez a magyar GDP-nek, hát nem tudom, azt hiszem a negyede pótlólag, tehát a korábbi évekhez képest. Most, hogyha 24-ben is ilyen gázárak maradnának, ami nem teljesen kizárható, mert nem tudjuk, hogy a világpiac mikor fogja tudni megemészteni ezt a volument, akkor azt már nem tudom, hogy miből fogjuk fedezni. Tehát így is egy ilyen eladósodási pályára jutunk. Tehát az egyik legnagyobb sokkot kapja például Magyarország. És akkor az a kérdés, ugye ezeket kell föltenni, ezeket a kérdéseket, hogy jó, hát akkor a társadalom meddig bírja. Tehát akkor mikor lesz egy, és nem csak nálunk, hanem németeknél, olaszoknál, hogy hogy mikor lesz egy, mikor változik meg annyira a közhangulat, hogy oldjuk meg bármi áron. És valószínűleg az oroszok erre játszanak, hogy hát, hogyha ezekkel a politikusokkal nem megy, akkor majd megnézzük, hogy mondjuk tavasszal... milyen nyomás éri őket, milyen más alternatív politikai erők juttathatók hatalomra. Ugye Olaszországban most látunk egy ilyen szép példát ebben a vonatkozásban. Nem biztos, hogy ez sikerül, de lehet, hogy ez a számítás megvan. Ha még nem sikerül, akkor is romboltunk, fájdalmat okoztunk. Tehát ezen nagyon sok múlik, hogy az európai társadalmak miként reagálnak, és nagyon sok múlik az oroszokon, hogy hajlandóak-e ezen nyomásgyakorló eszközön enyhíteni, miként akarják ezt használni, mert ez az egyetlen igazi nyomásgyakorló eszközük. Tehát a többi az csak fenyegetés.
Mindjárt rátérünk az európai szára, de még egy kérdést hadd pazaroljak Oroszországra. Azt megbeszéltük most, hogy gáz és olaj fronton valószínűleg nincs már esély arra, hogy újraépüljön korábbi együttműködésre. Hogyha ezt kinyitjuk, és széles, a lehető legszélesebb értelembe vett gazdasági, politikai együttműködéseket vesszük, akkor elmondhatjuk, hogy Moszkvát nem fogják többet odaengedni azokhoz az asztalokhoz, ahol a legfontosabb kérdések eldőlnek?
Hát megint külön kell választani, ami globális, és megint azt, ami mondjuk az orosz-európai vagy orosz-nyugati kapcsolatban van. Tehát a globálisan Moszkva nincs teljes mértékben elzárva. Tehát, hogy a kínaiak, indiaiak, Indonézia,
Afrika... Nyilván a transatlanti régióra gondolok elsősorban.
Igen, tehát ott ez legalábbis, amíg Putyin hatalmon van, és ez az elit hatalmon van, már pedig én nem vagyok benne biztos, hogy Putyin után valami jobb jön, akkor ennek vége. És az egy nagyon fogós, ravasz kérdés, hogy egy Oroszországot a Kelet-Európában, amely még mindig nagy, és még mindig jelentős, és még mindig számít, miképpen lehet kezelni akkor, amikor nincsen vele gazdasági, kereskedelmi, emberi kapcsolat, és tulajdonképpen csak a kemény elvezettel lehet megszólítani. Ez egy olyan állapot, amit hát volt ilyen, tehát most nem akarom a 20-as, 30-as éveket idehozni, mert akkor Európában is más volt a helyzet, de hát legközelebb ehhez képest, hát nem is tudom, tehát ez valami nagyon régen, talán a, nem tudom, a 17. század, amikor Oroszország valahogy így létezett. Ez egy nagyon új kinézetű biztonsági, gazdasági tér lesz.
Közömmel. Nem rímel erre a hidegháborús időszak?
Hát a hidegháborúban azért Berlinben oroszok voltak. Tehát, hogy akkor ez egy más.
Hát Európa keleti felében kétségtelenül, de Nyugat-Európán és Egyesült Államoknak ott is igazodnia, vagy alkalmazkodnia kellett egy helyzethez, és viszont.
Ez igaz, de mondjuk a hidegháború idején a Szovjetunió egyrészt ugye mondjuk kvázi a világ fele volt, másrészt valóban Európának egy olyan, hogy is mondjam, olyan biztonsági tömbjét képezte, egy kritikus tömböt, amit nem lehetett félrenézni. Most azért nem ez van, tehát hogy éppen ezért mondom, hogy nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valahogy kezelhető ott, tehát hogy ott nagyon-nagyon keletre ott vannak még az oroszok, de nem is vagyok benne biztos. Abban biztos vagyok különben, hogy mondjuk az oroszokkal egyszerűbb lett volna kezelni egy csomó kérdést Európában, mint nélkülük. Tudom, hogy ebben nem mindenki ért velem egyet, de most meg kell próbálni nélkülük, sőt ellenükben ezt kezelni. És
na néhány példát mondani? Ami az állítása igazát bizonyítja?
Hát, hogy mondjam, tehát hogy ha nyugság lett volna például a keleti végeken, egy csomó problémától megóvott volna minket. Tehát én mondjuk a nyugati percepciónak, persze nehéz megmondani, mert nagyon különböző nyugati percepciók voltak, de a nyugati percepciónak az egyik nagy hibájának azt gondolom, hogy nem gondolták azt, hogy itt egy nagy konfliktus bekövetkezhet a poszt-szovjet térben. Mert hát fölbomlott a Szovjetunió, viszonylag békésen történt, mondjuk brutális válságok voltak, ettől függetlenül Tadzsikisztánban, Kaukázuson túl, de nem lett mégsem az az általános világégés, ami a Balkánon. És akkor úgy ezt elfelejtettük, és ugye a fő üzenete, hát főleg az amerikai külpolitikának az volt, hogy Oroszország nem számít. De. Tehát, hogy én úgy látom, hogy ha mondjuk ilyen konstruktív értelemben lehet, hogy nem, de destrukciós kapacitásai még mindig hatalmasak. Még most is. Tehát annak ellenére, hogy ezt a háborút nem sikerült katonailag jól menedzselniük, hát látjuk, hogy végül is mit okoztak a kontinensen. Tehát, hogy hiba volt lebecsülni őket. Ha más nem, de csendet, nyugalmat, békét mindenképpen adhatott volna egy jó európai viszony, transzeurópai viszony. Most a gázárak, meg az olaj, meg az egyéb.
Egy nagyon érdekeset mondott az előbb, hogy nem biztos benne, hogy Putyin után valami jobb jön, hanem inkább valami rosszabb. Mire gondol?
Hát nem tudjuk, hogy Putyin után mi jön, de azt azért érzékelni kell, hogy az orosz társadalom, tehát Putyin ellenzéke az nem feltétlenül a nyugatbarát, liberális demokrata ellenzék. Tehát azért a felemelkedő orosz középosztály, akik nem feltétlenül fogják különben, hogy is mondjam, meghatározni az orosz politikát, ezt is tudjuk, azoknak egy része az nacionalista, nem kis része, vannak köztük ugye birodalmi gondolat, és ezek nem ugyanazok a... Tehát az orosz ideológiai spektrum, ezek különféle szentimentek. Nagyon nehéz belülni azt, hogy milyen lesz ennek az Oroszországnak a magatartása. Tehát, hogy is mondjam, van egy ilyen nagyon jótékony értelmezés a mostani háborúnak, szokták mondogatni, hogy ez tulajdonképpen a franciák-algériai háborúja. Tehát egy ilyen gyarmatbirodalomnak, a grandeur leépítésének egy fájdalmas epizódja. A briteknél ugye ez volt Suez 56-ban, amikor rájöttek, hogy már nem vagyunk nagy hatalom, és nem tehetünk meg azt, amit akarunk. És akkor majd most így magukba fordulnak, és akkor nem tudom, egy ilyen jóléti állam alakul ki Oroszországban. Én ezt erősen kétlem. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ezzel ennek vége van, és nem nagyon látom azt az alternatív külpolitikai értelmezést és világpolitikai szerepértelmezést, ami úgymond a birodalmiságnak a helyébe léphet. Márpedig mondjuk például Ukrajna...
És erre alulról jövő igény sincs az orosz társadalomban? Amit elfolyt a társadalmi elit fölülről?
Azért nagyon nehéz ezt megmondani, mert hogyha ilyen közvéleménykutatásokat nézünk, ezt mérik különben orosz közvéleménykutatók, akkor azt lehet látni, hogy a nagyhatalomiság az egy ilyen fontos hívószó, de a mögötte lévő tartalom az inkább például a technológiai gazdasági fejlettség, a jólét és egyéb fogalmakhoz kötődik. Tehát mondjuk, hogy nem, hogy is mondjam, inkább Németországot látják mögötte, mint mit tudom én, egy ilyen offenzívabb Egyesült Államokat, vagy nem tudom, mint egy ilyen régi katonai hatalmat, amire most nem tudnék hirtelen példát hozni. Tehát, hogy ez az általános, de nem ez számít, hanem az, hogy ott fenn a politika iránt érdeklődő és abban aktív csoportok, azok mit gondolnak, mindenhol ez számít, és szerintem az ő elvárásuk az orosz nagyhatalmiságtól azért alapvetően más.
Tehát... Igen, általában felülről nézzük ezt az egész konfliktust, hogy az orosz elit is hogyan viszonyul a háborús helyzethez, és mindahhoz, ami párhuzamosan az orosz belpolitikában is történik. De hogyha alulnézetből próbáljuk kicsit nézni ezt, megvizsgálni ezt a szituációt, mit lehet elmondani, hogy az orosz társadalom hogyan éli meg ezt a most már lassan 10 hónapot, egzisztenciálisan hogyan éli meg, lecsapódik-e a legalsóbb szinteken, a családok, háztartások szintjén az, hogy lényegében egy ilyen háborús gazdálkodás felé halad Oroszország, vagy már benne is jár mutatói alapján. Tehát, hogy az orosz átlagember mindennapjai hogyan változtak meg az elmúlt időszakban, mondjuk egy évvel vagy két évvel korábbhoz képest? Érzékelik direktbe ezeket a hatásokat?
Erről egyrészt nem fogok tudni ilyen teljes képet adni, mert másrészt szerintem nincs is teljes kép. Tehát, hogy egy politikai rezsimnek, amely ugye egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen gazdasági szankciós rendszerbe kerül, akkor az adaptációnak az egyik fő kérdése, hogy osztja el annak költségeit. És e tekintetben szerintem magának a gazdaságpolitikának is voltak nem választási lehetőségei. Azért, hogyha egy ilyen hogy is mondjam, egészen a mobilizációig azt mondanám, hogy azért a tömegeket egyfajta ilyen, hát nem is apátia ez, hanem egy ilyen fatalista hozzáállás jellemezte, hogy hát akkor ez van. Tehát kifejezetten ugye a vidéki városi közegben magasabb volt a háború támogatottsága, függetlenül attól, hogy milyenek az életkörülmények, vidéken olyan tök mindegy, és csak pár nagyobb városban, és főleg ez Moszkva és Pétervár lehetett kimutatni egy ilyen alacsonyabb támogatottságot és magasabb ellenállás. Nyilván, tehát nyilván a mindennapokat azt radikálisan átalakította. Tehát, hogy mondjuk Moszkvában ugye a háború után nem lehetett, tudom én, intim betétet kapni 3 hónapig. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan egy nagyon kell, nem tudsz, tudom én, Apple telefonod nem lehet, nem vehetsz nyugati autót, hanem kínait kell, tehát ezek mind kellemetlen dolgok. De nyilván máshogy érinti például azt az autógyári dolgozót, akinek bezár az üzeme, és egy ideig még fizetik neki ugyan a fizetést.
Az alatt tető élelmiszerellátás biztosított.
Az biztosított. Tehát itt olyan természetű hiány, ami miatt mondjuk valaki effektíve nem tud megélni, és halottak hevernek az utcán, ilyen nincs.
Nyilván.
És nem lesz szerintem a jövőben sem. És hát az oroszoknál azért ilyen, nem is kell annyira nagyon visszatekinteni, hogy nagyon súlyos gazdasági válságokat lássunk. Tehát a 90-es évek az erről szólt, 98-as részleges államcsőt, 2008, tehát hogy voltak ilyen dolgok. Na most, ami ugye, és nem véletlen, hogy ugye a sorozás nem indult meg, tehát a mobilizáció, az szemmel láthatóan egy nagyon népszerűtlen eleme volt ennek a dolognak, és ez lehet például az első olyan komolyabb elem, ami változtat a háború megítélésén. Tehát nem véletlen különben, hogy Putyin az utolsó percig nem akarta ezt, hogy is mondjam, ezt az intézkedést meghozni, hanem kényszerből hozta meg, mikor már összeomlóba voltak az oroszok.
Az visszaütett az orosz gazdaságra, hogy a legaktívabb munkaképes korú férfi lakosságot érinti ugye a sorozás, tehát ez a 300 ezer ember, ez lényegében a gerincét adja az orosz munkaerőpiacnak. Hogyha ezt kiveszik onnan, ez értelemszerűen nyomot kell, hogy hagyjon valahogy a gazdaság alakulásra.
Valószínűleg nem ez az igazán fejdalmas, mert ezt a 300 ezeret, tehát hogy azért ugye egy 140 milliós országról beszélünk, amiben mondjuk, hogy hát nem tudom. Hát
az első lépés, hogy újabba követnék a toborzással.
Igen, tehát jelen pillanatban ugye azokat szedik össze, akik voltak már katonák, vagy azokat szedik össze, akik kevésbé számítanak, tehát mondjuk kis településekről, nemzetiségiek, tehát hogy igazából ez még szerintem első körben nem, későbbiekben lehet. Ami inkább fájdalmas lehet, hogy van egy viszonylag jelentős kivándorlás, és ezek főleg azok, akik kevés pénzük van, nagyjából biztosak abban, hogy külföldön el tudnak helyezkedni, katonakorúak, és ezek elhagyják az országot. És ez mondjuk nem tudjuk pontosan, hogy hány ember, de olyan dimenzionálisan van annyi, mint amennyit bevittek most, ez a 300 ezer fő, sejtjük, hogy ennyi lehet. Ez szerintem egy nagyobb tétel, mert ezek már tényleg azok, akik nem egyszerűen húsvalnak kellnek a frontra előre a lövészárokban, hanem ezek tudom, informatikusok, vagy valami olyan emberek, akiknek valami olyan mesterségük van, amiből volt annyi pénzük, hogy kimenjenek, és egzisztenciát teremtsenek, vagy akár csak pár hónapra eltűnjenek, másrészt bízhatnak abban, hogy el tudnak helyezkedni külföldön.
Utolsó kérdésem. Orbán Viktor elég világos, egyenes, strikt, oroszbarát politikát folytat. Kénytelen lesz-e ezen változtatni a történtek fényében? Várható-e, hogy korrekciót fog ebben végrehajtani a kormány?
Hát én úgy gondolom, hogy bizonyos korrekciók már vannak különben, tehát hogy nagyjából azt lehet érzékelni, hogy is mondjam, tehát igen, de mondjuk Putyin nem jön ide, legalábbis. Azt kell látni ebben a dologban, hogy jelen pillanatban egész egyszerűen elképzelhetetlen orosz gáz nélkül. a magyar ellátás. Tehát más országok is szenvednek velünk, mi egész egyszerűen összeomlana a magyar hálózat. Tehát ez egy nagyon kemény kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, amikor már majdnem mindenkinek elzárták az Európai Unióban a földgáz, csak nekünk nem, csak nekünk csak részlegesen, mert azért a piaci hiányt mi is megérezzük. Egy ilyen helyzetben az ország energiaellátását és amúgy a külpolitikából fakadó, hogy is mondjam, kényszereket hova helyezzük. És ebben ez egy nagyon keskeny palló, amin jelen pillanatban járkálunk. Ugye ennek két út van, hát több út van ebből az egyik, hogy mondjuk úgy 24 környékére annyira meg fog változni Európa gázellátása, hogy ki tudunk lépni ebből az orosz, hogy is mondjam, harapófogóból, gázharapófogóból. Na akkor egy nagy kérdés lesz, hogy mit választ a kormány. Mert most nagyon sok érvet nem látok már az orosz kapcsolat mellett. Tehát stratégiailag költséges, gazdasági víziót nem ad. Most kényszerből folytatjuk ez az orosz gázellátás. Még a Paksot sem mondanám azt, hogy egy ilyen must have. Tehát nem is, nincs egy ilyen feneketlen kényszer, hogy ezt most így ebben a formában folytassuk. Tehát akkor, amikor ez a helyzet előáll, hogy akkor a kormány fog-e tenni azért, hogy kilépjünk úgymond ebből a harapófogóból, és más alapokra helyezzük a gázellátást, akkor lehet hangnemet változtatni. Ez az egyik irány. A másik irány, és ez a lázósabb, ha mondjuk a háború eszkalálódik. Azt teszem azt, mondjuk taktikai atomfegyvert használnak az oroszok, amiről most még mindig nagyon nem tartom valószínűnek, meg ugye a nálam okosabb katonaemberek azt mondják, hogy hát ez még mindig blöff, de nem lehet kizárni. Na, akkor viszont nem biztos, hogy ezt, amit mondjuk a magyarok eddig folytattak, ezt lehet-e vinni. Tehát, hogy ez a két irány, ami mondjuk így szerintem ezt a fajta keskeny pallón való egyensúlyozást kibillenteti, de rövid távon azt hiszem, hogy ez lesz. Tehát, hogy egyfelől szankciókritikus magatartást fogunk tanúsítani, bizonyos engedményeket fogunk tenni az oroszoknak, talán nem túl nagyokat, cserében megkapunk földgázt, nehéz lesz ezt elmagyarázni Európa fele, és nehéz lesz különben az oroszoknak is valamikor ellentartani, hogy ezt már nem lehet, mert nem lehet abban a családban meg.
Az, hogy beleszorultunk ebbe a gázfüggőségbe, egyedül maradtunk lényegében Európában ezzel a helyzettel, ez mulasztás a kormány részéről, vagy történelmi bűn?
Én azt látom, hogy mindenki beleragadt ebbe a helyzetbe, más, tehát nem mindenki, mondjuk a lengyelek nem, tehát a baltiak nem, ők leváltak. De mondjuk Szlovákiában, vagy mondjuk Németországban, vagy Ausztriában is hasonló problémák merülnek fel, csak nekik valóban jobban elzárták ezt a földgáz. De önmagában a gázellátási helyzet sok tekintetben ott kritikusabb. Tehát a német gázellátási helyzet idén télen rosszabb lesz, mint Magyarországon, mondjuk nekik teljes egészében elzárták. Nem tudjuk, hogy ez pontosan milyen következményekhez vezet, de az biztos, hogy az erre való felkészülés elmaradt. Tehát egy ilyen helyzetet nem kalkuláltak be ezek az országok, leszámítva mondjuk a lengyeleket, meg a baltiakat. Ők meg őrült összegeket fizettek azért, hogy ez megtörténjen ez a leválás. Tehát én nem gondolom azt, hogy egy tekintetben külön felelősség terhelné a mostani kormányt. A tekintetben, hogy mondjuk a fogyasztás így elszaladt, abban van némi felelősségük. Nem azt mondom, hogy kirívó, de mondjuk nagyobb talán ebben a felelősségük, mint más országokban.
Deák András, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.